Kolozsvári Grand Pierre Emil. Mit akar egy regényíró? Remélem, hogy regényt akar írni. Ez nem tréfa. Egy magyar költő nemrégiben azt mondotta, hogyha a társadalom az írótól várja még, mondjuk, a tüzelőanyag ellátás kérdésének elintézését is, szerint ez rendjén van. Az író el fogja intézni a kérdést. Azt hiszem, az erre hivatottak mindegyikét, a kisinastól a szenátorig, szélütés érné, akkor az író csak ugyan megragadná a szenes lapátot, vagy fát kezdene hasogatni, de ugyancsak káromkodnék, és sietne vele, hogy mentén előbb visszaülhessen asztalához. És semmi esetre sem tartaná munkáját írói tevékenységnek. Bánatos kétkedésre nézem azonban, ha tűzifát az írócó erejével akarja felaprítani egy költő, vagy egy regényíró. Miért nem fog fejszét? Alkalmasabb és őszintébb szerszám. A favágás is mesterség. Tisztelem a favágót, aki fát vág, de elkedvetlenít a regényíró, aki bármi mást akar, mint regényt írni. A tüzelő anyag ügye természetesen a titkos dopping. Az erekbe fecskendezett izgatószer. De nem sokkal izgalmasabb, személyesebb ügye, az írónak maga az írás, a szellem lángjának szüntelen magas a szítása, az örökös birkózás eszközeivel, anyagával, önmaga kifejezésével. Mi szükség ezekre az önáltató világi szenvedélyekre? Mindenesetre könnyebb és kényelmesebb módja a jómulatság férfi munkának, ha fát vágunk, mint ha regényt írunk. De nem hiszem, hogy aki ismeri a jobb mulatságukat és külön férfi munkát, az beérné vele. Sohasem fogja kielégíteni a világi, korlátott szenvedély, a legkorlátlanabb, legmagasabb szenvedély a szellem gyermekeit. A cselekvés, az élet csak a műkedvelőnek izgalmasabb az írásnál. Egyáltalában nem látom, hol van elfalazva az író a cselekvés világától. Az alkotás cselekedett, a regény tett. Ezt egyben az írás mértékének is tartom. Szakadatlan éberség, állandó szenvedélyes jelenlét, itt kezdődik az alkotás rangja. Micsoda például Kosztolány titka? Korántsem a stílusművészet, a formai tökéletesség. Az a képessége, hogy egész testtel be tudta magát vetni a mondataiba, hogy számára az írás az élettel egyenrangú cselekvés volt, mint Goethe vagy Zsidt számára, mint minden nagyíró számára. Műveik lehetnek tökéletlenek, de élnek és hatnak, akár csak egy cselekedet, mert részükről az is volt. És egyébként is az író, szakmája lévén az ember, s a világ, a teljes valóság, a cselekvésnek is első szakembere. A jó író pilótának is jó, államférfinak is jó, bölcselőnek is, távolugrónak is. A szép irodalom nem álmodozás, kézi munka, bohém mesterség, még kevésbé sérültek, nyomorékok, maflák menedéke. Az írónak azt látjuk gyakran, sokféle tehetsége van, melyeken tündöklő közönnyel lép keresztül egyetlen kedvéért, ahogyan a sokféle lehetséges cselekedet közül a legveszélyesebb mellett dönt. Ez a választása is tett. És tett a tétovázás nélküli mozdulat, amely anyagához és eszközéhez nyúl, regényt akar írni. Becsüljük meg, ha ilyen regényírót találunk. A hidegtű. Kolozsvári Grand Pierre Emilről elmondhatom azt a melegfényű szép ritka szót, magyar regényíró. Jóformán nincs is mit hozzátennem. Grafikusnak érzem őt, mégpedig a hidegtű mesterének. A rézmetszők eljárása ez, éles acéltűvel karcolják hajszál vonalaikat a síma rézlapra. Grand Pierre megindul tökéletes vonalával, háztetőt von, kalapot, arcélt, nyakkendőt, innét egy másik figura kontúrjába lép, padot is rajzol, hasaló kutyát is, anélkül, hogy felemelni tűjét. Ez a hideg tű. Az értelem. Én azonban nem hiszek az értelemben és a tökéletes vonalakban. A valóságban nincsenek vonalak. Semmi sem lineáris, egydimenziós. Az értelem csak a kizárólagos, terméketlen igazságokat ismeri. A valóságban Grand Pierre hőse egyszerre unatkozó józan és szenvedő szerelmes. A regényben azonban a másodszor meghúzott vonalnak nem hiszünk. Vagy ez, vagy az. A hős szerelme szenvedése kissé tréfa lesz, komolytalanná válik, a rajz torz rajzá. Az olvasó eltéved, mert túlságosan hitt a vezetőnek. Az író hidegtűje éles, ironikus barázdát húzott, ebből nem tudunk kilépni. Fölött áll az eszközének. Jobb vezetője van, mint az értelem. Ez okozza éppen a zavart. Az író visszatér, és keresztül rajzol régi vonalán egy még könyörtelenebbet. De ha az első vonalhoz hozzáéreztük az anyagszerűséget, a szint, hőt, kiterjedést, most a második lehántja róla, a kép anyagtalanná válik. Homályos lesz, lebegő, és mi szédülünk. Pedig csodálatosan világos, éles vonalakat tud rajzolni egy hivatali főnek, egy tanár, egy diáklány arcélét. A dolog akkor van rendben, amikor megelégszik egyetlen vonallal. Ő azonban rendszerint kevesli ezt, mert többet tud hőseiről, és észreveszi, hogy az értelem milyen veszedelmes hamisító. Szemlátomás küzd az eszközével, a hidegtűvel, mely nem alkalmas, televényebb, sokszínűbb, bővérűbb anyagának életre keltésére. Pedig jó szerszám az értelem, sőt nélkülözhetetlen, csak hogy mellékes szerszám. Hinnünk nem szabad neki, hinnünk csak az ábrázolásban, a valóságban szabad, de kételkedni viszont kötelességünk a segítségével. Az éles, irgalmatlan észkopóinak szüntelen az erkölcs nyomában kell nyargalniuk minden álságot, árnyalati hamisságot szenvedélyesen tetten érniük. Erkölcs természetesen az önmagunkhoz való hűség és kifejezés tisztasága. Így a mondatok könyvese is az értelem lesz, de az építkezés ne bízzuk rá, és hogy idejében eldobjam hasonlatomat, hozzátehetem, hogy valójában Grand Pierre sem bízza rajzát a hidegtűre. Nem rakja regényeinek alapzatát az értelemre, hiszen ebből bajosan lenne valami. Viszont annál kérlelhetetlenebből belevág a rézlapba, nem hajlandó megcsúszni, kitérni, megtéveszteni önmagát, végére jár az igazságainak, mert erkölcsös író. A hideg arc talán önmegtagadó erkölcsösségének esik áldozatul regényeinek egyensúlya, nagyon is hűséges akar lenni az ábrázolásban, ezért hűtelenné válik, hideg arcot ölt, nem árulja rokon szenveit, nem vesz tudomást érzéseiről, szemtelen író. Pedig anyagában ott lappang a szenvedély, ami teljessé tenné képeit, a megindultság, az érzelem pillanatait vegytisztára mosva, az ellenőrzés hétszeres hengerei között mángorolva, az értelem szoronyai közt bocsátja színre. De lekivált sehogyan se. Az olvasó nem tudhat arról, amiről nem beszélnek neki. Mi elhisszük a hideg arcot, elhisszük a semmit, de ha leállna görb a lába, ha a szerelem ilyen bohókás mellékes dolog, akkor miért bíbelődjünk vele? Ha ilyen hűvösen, okosan, súlytalan esik kétségbe regényülse, akkor az íróval együtt mi is részvétlenek leszünk sorsa iránt. Pedig rosszul tesszük. Az író becsapott bennünket hideg arcával. Így aztán a magunk jámbor módján nem értjük meg, mi az ördögnek álszóba barátjával, aki tolakodó, zajos, kellemetlen fickó, miért nem hagyja faképnél ízetlen szerelmeit? Mi keresni valója van ebben a szörnyű, nevetségesen unalmas vidéki városban, s egyáltalán miért adja fontosnak mindezt közölni velünk? Legkevésbé pedig azt értjük meg, hogy végül is miért hallgatjuk őt mégis olyan figyelemmel. Talán azért, mert részint gyanítjuk, részint mindegyre várjuk is az indulatot, a szenvedét, a meleg pátoszt, ami a sorok köz bujkál. A legalkalmibb barátságnak is vannak hőfokai, a legjózanabbul, válvonogatva fogadott szerelemnek is van fénye. A diákévek csak ugyanolyan suták, torzak, meghökkentő paródiák, mint amilyenekről Grand Pierre beszél a regényeiben. De ugyanakkor izgalmasan szépek is, és tele vannak pontosan azzal a meleg pátosszal, amelyről Grand Pierre hallgat a regényeiben. A butaság hiánya. Igen, ez hiányzik még, a butaság. Grand Pierre nem hisz önne nagyságában. Nem hisz benne, hogy a vaktában odavetett hülye megjegyzéseiben mélységes bölcsességek foglaltatnak, nincsen kérde utólag megmagyarázni önmagának, nem tartja azt, hogy ő Európa lelkének letéteményese, hogy arconásain megtalálhatók a lággelme jegyei. Ezek butaságok. Íróink legjobbai hisznek bennük, legalábbis abban, hogy ők nagy írók, és ezt bölcsen teszik, mert ez az egyetlen módja, hogy csak ugyan azok lehessenek. E butaságot nevezhetjük, mint látjuk, hitnek, szenvedélynek is. Én azt hiszem, a regény íráshoz legalább annyira szükséges, mint az okosság. S bármennyire rossz néven veheti, azt gondolom, hogy kolozsvári grandpérnek megvan. Máskülönben aligha ihatta volna meg kifejezéssel, formával és anyaggal, önmagával tusakodó regényeit. Ehhez lendület kellett, gyorsulás, kemény talaj, szilárd fal, ahonnét ellöki magát. Harc, szakadatlan cselekvés.